Hello, drága barátaink! Megint a vasárnapi webináron vagyunk, mindig velünk van. A stúdióban Michael Lightman, Simeon Vinok úr, nagyon sok ember kapcsolódik hozzánk, 23 város, 22 nyelvre fordítunk. A mai téma nagyon fontos és érdekes. Az egyetlen lélek forrása, ez a mai téma. Tegyetek föl kérdéseket, tehát ő fogja megválaszolni, Michael Lightman fogja megválaszolni a kérdéseket. Tehát egyetlen lélekből tett ki minden Adam Harishontól, majd a tudásfájának a bűne után ez a lélek fel volt osztva sok darabra, ami, és minden egyes szikra aztán még több darabra tört. Tehát akkor ezt nézzük, hogy miről is van itt szó, mondja. Ez így néz ki. Van egy kölcsönös, közös lélek, ezt hívják Ádámnak. Ez a kapni akarás. Örömre való irányultság, amely magára irányul öröm elsősorban. Ez a vágy, ez ki volt töltve fénnyel. Kis fura a kép, na most már látjuk. Tehát valami történt ezzel a tollal, mondja rá, valami fura. Tehát ez a vágy, még egyszer, ez ki volt töltve fénnyel, és ez a fény, ez a léleknek a fénye volt, amely kitöltötte a vágyat még egyszer, de ebben az állapotban ez a teremtmény, akit így hívhatunk, hogy teremtmény, ez egy nagyon alacsony rendű állapotban érezte magát, éppen hogy érzékelte önmagát, mint egy kicsiny létező, tehát mint amikor egy kis csecsemő ül, az anya gyerekében van, érzi az anyának az érintését, és ennyi. Tehát a fényt ő nem érzékelte rendesen. Tehát nyilvánvalóan tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a teremtő nem azt kívánta, hogy ebben az állapotban maradjon ez az Ádám, hanem azt akarta, hogy eléri a teremtőnek a teljes tudati állapotát, amely felnőttségi állapot. Akkor mi történt? Ő fogta, darabokra törte ezt a vágyat, megszámolhatatlan darabra, törött darabra, óriási mennyiségű törött darab jött létre. És összességében együtt ezt úgy nevezzük a kabbalában, hogy 600 ezer darabra tört. Tehát ugye 7 milliárd ember él a Földön, és általában az egész emberiség tulajdonképpen több milliárd ember. Akkor mit jelent ez a 600 ezer? Ez amit jelent az, hogy 600 ezer plusz egyfajta hozzáadott mennyiség, függetlenül attól, hogy mekkora mennyiség ez. Tehát a 600 ezer darabot még aztán több darabra törte majd a folyamat, és mindegyikük el van szeparálódva egy a másiktól. Mindegyiknek megvan a saját egoista vágya, mindegyiknek. És ők nem is értik egymást, ezek a törött darabok. Nem képesek felfogni, teljesen érzékelni egymást, nincs erre módjuk. És köztük pedig egy óriási mennyiségű gyűlölet jelent meg. és ez a vágy mindegyikünkben azt okozta, hogy nem érezzük egymást, nem vagyunk képesek összekapcsolódni egymással. Amit tenni tudunk, az mindössze annyi, hogy érezzük, hogy függünk egymástól. Ami miatt valóban el kell, hogy viseljük egymást egészen addig, amíg meg nem kapjuk egy bizonyos egoista kitöltést egy másik embertől, amíg el nem jutunk addig a pontig, hogy hogyha nem kapnénk valamilyen embertől valamilyen előnyt, akkor a jelenlététől kifejezetten szenvednénk. És ezért meg kell rögtön meg is próbálnánk eltávolodni tőle. Tehát azért viseljük el az emberek döntő többségét, mert kapunk tőle valamit. Tehát van az első állapot, ami egy kitöltött állapot, és a törött, de egyén individualizmus, ez a második állapot. És mit kell elérnünk? Egy harmadik állapotot kell elérnünk, amikor mindannyian megpróbáljuk feltárni azt, ami közöttünk lévő kapcsolatban ragadható meg, ami tulajdonképpen fenntartja a köztünk lévő kapcsolatot valamilyen szinten. Tehát az, ami elválaszt bennünket, afölé emelkedve, más szóval, önmagunkat a köztünk lévő kapcsolatra fókuszálva, mit is teszünk itt? Tehát az első állapotot megsokszorozzuk a második állapottal. Más szóval a második állapot ugye az egónknak a születése. Az első állapot az a vágy születése, a kapnakarás születése. Tehát ha a kapnakarást felszorozzuk mindegyikünknek az egyéni egójának az erejével, akkor egy óriási egoista vágyat kapunk, egoista szándékkal együtt. És ezzel az egoista vágyal, tudni, a közünk lévő kapcsolattal megfordítva ezeket az elkülönült elemeket, megfordítva ezeket az elválasztó határokat, látjuk eltörölve tulajdonképpen a határokat, tehát ezeket a határokat, amelyek elválasztanak bennünket, ezeket átkapcsoljuk, hogy ezek egyesítsenek bennünket. Tehát a köztünk lévő egót a köztünk lévő kapcsolatba fordítjuk be, és akkor megkapjuk azt az állapotot, amelyet úgy nevezünk, hogy a harmadik állapot. És akkor belefoglaltatjuk magunkat ebbe a megsokszorodott egyedi állapotok sorozatán keresztül egy új állapotba, amely tiszta adakozás. Minden rész felé adakozik, tudatosan. Valami miatt ez a tablet nem ír rendesen, mondja Rav. Tehát ez az adakozás, ez egy nagyon különleges dolog, nagyon egyedi, mert az egoizmus, amit a teremtő tulajdonképpen belénk helyezett, ha mi ezt megsokszorozzuk, felszorozzuk ezzel a kezdeti vágyal, amit ő megteremtett bennünk, akkor megkapjuk a teremtőnek az állapotát. Ez a harmadik állapot ugyanis az ő minősége, a mi teremtésünkben teljes egészében megnyilvánulva. Ez az, amit nekünk el kell érnünk. Senki nem kérdezi meg, hogy erre szükség van, vagy nincs. Minden előre meg van határozva, előre meg el van programozva egy olyan módon, hogy ennek eredményeképpen eljussunk egy olyan állapotba, ahol egyetlen kölcsönös vágyban vagyunk beolvadva, egyetlen kölcsönös általános adakozási minőségben. Ugye ez a harmadik állapot, amit most lerajzolt Rav Lightman. Ez az, hogy mi fel fogjuk fedezni, hogy mi össze vagyunk kapcsolódva egymással, és ennek eredményeképpen érzékelni fogjuk a kölcsönös kapcsolatrendszerben a teremtőt. Ezt hívjuk úgy, hogy az első, második és a harmadik állapot. Tehát itt minden részecskét, úgy hívunk, hogy lélek, ott abban a második állapotban, minden kis négyzetrácsot, együtt úgy hívjuk ezeket a lelkeket, hogy Ádám, a hasonló, vagy a dome, ami hasonlót jelent héberül, szóból, és az azt jelenti, hogy héberül hasonlválunk a teremtőhöz, és mert ezt úgy hívjuk, hogy Ádám fiai. Ez egy lélek, és ez az, onnan minden kiárad majd a teremtésbe. Oké. Tehát alapvetően, ami történik, az azt jelenti, hogy minden erre a három lépésre van felosztva. Így van, ez az első, ez a teremtésnek a kezdete.
Ez значит конец. Конец творения, а это исправление.
Ez a teremtésnek a vége.
Исправление. Исправление происходит.
A második állapot pedig a korrekció maga. A korrekció fokozatosan történik. Ma pedig az utolsó fázisba léptünk be, a második állapoton belül, itt több állapot van, tehát hogyha az időt nézzük egy idővonalon, akkor a nulla pontból a 600.000 évig úgy kell eljutnunk, hogy abból eltelt 5779 év, ugye most volt az új év. Mennyi év maradt akkor hátra 6000-ből? 221 év. De ez korábban is megtörtént, ezek nem fizikai éveket jelentenek. Moszkvából kérdezi valaki, mi a különbség a teremtés kezdeti minőségében és a teremtés végének a minőségében? Az elérés az ugyanannak kell lenni, mint az elején. Ki ebből még egy kérdés, és a 600.000 az egy szám, ami valóban született embereket jelent? Nem. Figyeljetek! A kabalának és a kabala bölcsességnek a lényege, az egy nagyon, a kabala egy nagyon pontos tudomány, tehát nyilvánvalóan magunk is megvizsgáljuk ezeket. A 600.000 az egy fontos szám, és pontos is, de látni kell, hogy ezek további felosztásra alá kerülnek, hiszen minden a mi érzékelésünk felbontásától függ, a kapcsolatunk erejétől, és mert hogy mennyire látjuk a teremtés reménynek összefüggést egymástól. Oké, na de ez egy fajta belső nyelvezet, amin keresztül értelmezhetjük, igen. Tehát ezt tovább tudnánk bontani, tehát a felbontás végtelenség lehetne folytatni. Mondja Rav. Tehát a Malkút, amikor eléri a Malkút, a Zerampin, ugye ez egy második állapota a teremtménynek, az pedig hat szférából áll, ezt tudjuk már. Ugye, és a Zerampinnek egy ezres magasságban van a Malkúthoz képest. Oké, Ádám az első kabbalista volt, aki először elérte, aki először elérésbe került. Ádám egy rendszer. Erről beszélünk most. De ezen túlmenően az első személy, aki elérte ennek a rendszernek a felismerését, és le is írta, tehát 5779 évvel ezelőtt, ezt nevezzük Ádámnak. Oké. Tehát, ugye, tehát ami érdekes ebben a rendszerben, tehát ha nem az emberről beszélünk, hanem a rendszerről, tehát a rendszerben, ami fontos, hogy amikor ezt a rendszert mi elérjük, és hozzákapcsolódunk, akkor nyilvánvalóan már látjuk, hogy Ádám nem volt más, mint az első kabbalista, akinek ezt a nevet adta önmagának. Oké, tehát akkor az, ami le van írva, hogy létrehozta Évát, ez mind a rendszerre vonatkozó információk. Tehát nyilván volt egy ember, aki elérte ezt a szintet, hogy a rendszert megértette, de nyilvánvalóan nem véletlenszerűen született meg ez az első ember. Ő írt egy könyvet egyébként, az első kabbalistát, ezt hívják Raziel Malaknak, a Raziel Angyal titkos könyve, ami egy kabbalista könyv, amely héberül létezik, magyarul is kiadták egyébként már ezt a könyvet. Oké, tehát akkor ez egy spirituális születés jelent. Ez az elérést jelenti, amikor ő hirtelen igazi emberré vált, elért áramnak a szintjét. Tehát, oké, na de akkor az összes kabbalista egyetért ezzel, hogy ez történt? Ezzel nem nagyon van értelme vitatkozni, mondja Rav, mert ezek a dolgok, akik elérik a felső világot, ők látni fogják ezt. Látják a felső világot is ilyen módon, tehát nekünk meg kell szerezni ezeket a minőségeket, annak érdekében, hogy felfedezzük, hogy ez így van. Oké, tehát a rendszer, Adamonisnak a rendszere, az tulajdonképpen ez egyetlen emberben nyilvánult meg, Rav. Amikor te eléred a rendszert, akkor valóban a rendszernek egy részévé válsz, és keresztül mész mindenféle módokon, mindenféle állapotokon, és meg kell értened, hogy ki mit hogyan ért el. Oké. Tehát Ádám nem csak a rendszernek egy eleme, hanem ennek a világnak egy embere is volt. Ő a rendszernek egy nagyon fontos része is természetesen, és mint ember érte el ezt a rendszernek a tudatos felismerését. Oké, tehát ez valami nagyon fontos, hogy meg kell értenünk. Mit jelent az, hogy emberi? Mit jelent az, hogy ember? Én még a belső lényegéről beszélek, amelyik az emberi testben élő teremtmény elérhet. Oké, na de akkor van egy teste, és akkor a test ugye a Földön képes mozogni, meg létezni, igen. De én most arról beszélek, amit a lélek és a test kapcsolata jelentett. Az volt Ádám, oké. Tehát ő említette azt a könyvet, ami Raziel Angyal könyve. A kabala mindenféle misztikumban van tele, nem. A kabala elrejtett tudás, és amit én előlem el van rejtve, azt én titkosnak nevezek. Oké, na de amikor valaki feltár valamit, akkor az valódivá válik a számára, elérhetővé. Az angyalok erők, tehát minden erőt mi angyalnak nevezünk a kabalában, tehát mondjuk a gravitációnak az ereje az egy angyal, amely valóban irányít mindent, mindent a föld felé vonz, és ezt és ennek az erőnek az intelligenciát nevezzük angyalnak. Oké, na de akkor az elektromágnesességnek is tulajdonképpen, aki elektromágnesességet fölfedezte, az egy angyalt fedezett föl. Minden erő manifestáciát a kabala angyalnak nevezi. Mit jelent ez, hogy angyal? Malak. A malkutból származik egyébként ez a szó, a malak szó. Ez minden minőség, ami a malkutban nyilván meg, az angyal. De mi a különbség, az elektromágnesesség mennyire különbözik például a gravitációt, az miért van? Ádám felfedezett egyetlen kölcsönös hatalmas erőt, amely a teljes világmindenséget kontrollálja, a mi világunkat és a felső világot is. Ez az erő, amit ő felfedezett, ezt úgy hívta, hogy a teremtő. A mindenható, mindent átfogó erő, Bore, gyere és láss. Ennek a fordítása azt jelenti, hogy teremtő. Ő, aki elérte ezt az erőt, az képes teremteni ezzel az erővel. A Bore egy minőség, amelyet el lehet érni, meg lehet ragadni, és látni lehet a hatását. Ezeket ő felfedezte, és meg is tudta magyarázni a működésüket. Ez a könyvőként a Raziel angyalkönyve nem túl sok, nem túl vastag, a kommentárok 200 oldal, az sokkal több, mint a könyv maga. Krasznájátból kérdezi valaki, hogy az angyal egyspőtes szinten felbukkanó erő, amely a Földön tulajdonképpen emberek között megjelenik, és az egónk fölé emekedve lehetjük. Ez egy nagyon nehéz kérdés, amit most kérdezték. Hogyha helyesen akarom megválaszolni, másképp is tudnék válaszolni, amit kevésbé értenétek, de a lényeg, mi egy nagyon nehéz, komplex világban élünk, nem egyszerű, ahol rengeteg erő működik, különböző fajta erők, vannak elrejtett módon működő erők, de ennek az erőnek egy kicsiny része, tud csak feltárulni közvetlenül a számunkra. Ezek az erők egy világot ábrázolnak a számunkra. Ez az a világ, amit látsz magad körül. Amit mindenki lát önmaga körül, az összes forma, az ilyen angyali erők által ábrázolódik bennünk. Ezért mi egy bizonyos fajta materiális anyagi világban létezünk, valójában azonban ez a világ ebben a formájában nem létezik. Ez ábrázolódik bennünk, úgy tűnik a számunkra, hogy nagyon valóságos. Ezért az ember, aki eléri a felső világokat, elkezdi hozzáadni ez a világhoz a felső világ minőségét és erejét. És akkor meglátja, hogy a valóságban milyen erők működtetik, milyen minőségek működtetik a világot, és ezt nevezzük a felső világ feltárulásának. Mi a különbség az élet fája között, és a tudás... Na, ezt most nem tudom. Tehát van a tudás fája, amely majd a jót rosszba, a rosszat meg jóba tudja fordítani. Az életnek a fája, ez a másik, amit nem értettem, tehát az életfa pedig az a fa, amely már a teljes korrekció összes eredményét hordozza. Ez a Zerampinnak a teljes struktúrája, a teremtőnek a teljes struktúrája, amikor ő érzékeli a teremtmény és a teremtőt is, tehát valóban egy formát vesz fel a teremtés, amely forma hasonlóvá teszi a teremtést a teremtőhöz, akkor ez egy fa alakot vesz föl, és akinek a fának az érzékelését eléri, az valóban két vonalon fog haladni, a gonosznak és a jónak a vonalán, amely az elérés vonala, a jó és a rossznak a felismerése, és ennek a végét nevezzük úgy, hogy az életnek a fája, ahol valóban teljes elérésben vagyunk. De ez egy folyamat, nem? Kérdezik. Természetesen. Az élet, mondja Rav, az nem lehetséges csak két elintes erővel megragadni. Oké, akkor még egy kérdés. A nevek, a felső világ nevei, azok tulajdonképpen a minőségüket tükrözik, azt az erőt, ahogy menedzselik a területet, amit ehhez tartoznak. Az összes név, mondja Rav, amelyeket Ádám adott például az erőknek, és a kabbalisták által is el van fogadva, legtöbbet Ádám maga adta ennek, az első felfedező. Tehát ő minden létezőnek, amit érzékenyített a felső világgal kapcsolatban nevet adott, és ezt összekapcsolta a saját belső elérésével. Tehát ehhez azt tudom hozzáadni, mondja Rav, hogy miközben mi egy bizonyos definíciót tanulmányozunk héberül, ez a definíció egy minőséget is leír, amit ő felfedezett ebben az erőben, ebben a jelenségben. Oké, tehát az ember eléri a teremtőt, akkor mindenféle dolgokat nevén nevez, és a teremtőt is úgy nevező, hogy ő sócselekvő. Rav. Hát igen, ezért a betűk tulajdonképpen egy bizonyos sorrendiséget tartalmaznak, mintha egy ilyen fajta gyűjteményé lennének azoknak a minőségeknek az egymás után való szerepeltetésében, amivel le lehet írni az adott jelenséget. Tehát ez az írás az egy matematikai nyelv. Ezért van az, hogy a héberben minden szónak számértéke van. Oké. Tehát még egyszer, itt szeretek amit hozzáadni, magyarabb. Itt ez a C betű, ami a képletben van, a 600.000 után, ez a lelkek számára vonatkozik valójában. Tehát minden négyszögecske, egy lélek, azonban további felosztások is történnek, amelyet szikráknak nevezzük. A lélek szikráid még több darabra törhetnek egy ilyen ellenben. Az a mód... ahogy mi ezt az integrált leírjuk, ugye, oké, tehát a szikrák és a lélek között van különbség? Így van, tehát a lélek felosztása egy szikrákat eredményeznek. Oké, tehát akkor a lélek az úgy tűnhet a számunkra, hogy ezt további erőkre osztanak, nyilván a testbe egy-egy darabja jut a léleknek, és akkor én, amit látok, az a léleknek a sugárzása, az tulajdonképpen a szándékokon keresztül nyilvánul meg, és a szándékokon keresztül tisztítja meg a lélek szikrája a testet. Igen, mondja Rav, ez így van. Mindegyikünk mindenki el kell, hogy érje a teljes Ádám teljes minőségét. Tehát azok az emberek, akik itt ülnek előttem, nem ismerem őket név szerint, természetesen, de mindannyian Novoszibirszkből kérdezi valaki, ott van Konstantin az integet, az egyik arc, aki ott ő mindig kérdez. Oké, tehát én látom Konstantint Novoszibirszkből, oké, rendben van, mondja Rav. Amikor ő el akarja érni a teljes korrekcióját, akkor az ő vágya, a kapni akarása, az hirtelen átneveződik, és többé nem Konstantin lesz, hanem Ádám. Oké, Szent Péterbábból kérdezi valaki, mit jelent az, hogy elérjük a lelket, és hogy a lélek az nőnemű. Ez mit jelent? Hát ezen ne nagyon aggódjatok, hogy nő meg férfi, mert a léleknek van ugyan a spirituális elvárás az valójában nem a fizikai testeknek való felosztásnak felel meg. A történetben látom, hogy ez milyen drámához vezetett, hogy ezeket így osztottuk föl. Tehát nekünk voltak női kabalistáink, akik valóban sok szempontból magasztosabb szintet értek el, mint a férfiak. Tehát ezért nem kell ezzel foglalkozni, ki a nő, meg ki a férfi. Tehát itt minden tulajdonképpen attól függ, hogy mennyi erőfeszítést teszel, és a nők és a férfiak bizonyos szempontból egyformák. A teremtő előtt is ott semmi nem különbözteti meg őket. Oké, na mondja Boris, de akkor vannak női lelkek, és vannak férfi lelkek? Egy malkut van, ugye? Mindenkinek nő nem jó a lelke, de ez nem jelent semmit. Oké. Tehát mi olyanok leszünk, mint a teremtő, képesek leszünk teremteni valamit, amelyet soha nem létezett, képesek a semmiből teremteni? Nem, ez nem így lesz, mondja Rav. Ti? Az, hogy mi létezik, mi nem, tulajdonképpen a már megtettett elemből, a teremtett, a korrigátlan vágyból korrigáltat hoztok létre. Ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát nem új vágyat teremtetek. Oké. De hogy fog az én a korrigált fényem az csak az én cellámon, az én sejtemen ragyog, az én darab, lélekdarabomon, vagy a hozzám kapcsolódókon is? Mindenek előtt az, hogy valakinek van egyfajta egyéni lelke, meg közös lelke, ezek olyan definíciók, amelyek nagyon zavaróak. Mert mit jelent a lélek? A lélek az, hogy van egy adakozási erő, a szeretetnek az ereje, amely miatt mihelyt én megkapom a lehetőséget, hogy integrálódjak, vagy feloldódjak más vágyakban, és ezt meg is teszem, akkor ezeken keresztül egy nagyobb kiterjedését érek el. Tehát a közös lélek az egy paraméter, amin keresztül folyamatosan egymásra tudunk irányulni. Egy kérdés, talán a témából egy kicsit kivezet bennünket. Tehát miért van szükségünk arra, hogy korrigáljunk bármit, hogyha semmit nem hoztunk létre, amely korrigátlan volt? Hát ezt értelmetlen föltesz ezt a kérdést, mondja Rav. Mert ez a lehetőség egy olyan dolgot ad számotokra, egy olyan történésen visz keresztül benneteket, a teremtésen keresztül, egy olyan programon, amely valóban a korrekciót adja a kezetekbe, tehát mondjuk tehát ha veszünk egy gyereknek egy puzzle-t, vagy egy játékot, egy legót, és azt mondjuk neki, hogy rakd ezt szépen össze, nyilvánvalóan ezen az alapon ő fejlődik, és jobban megérti a világot. Ez az, ami velünk is történik. Tehát nem korrigálunk mi valójában semmit, a teremtő megteremtett valamit. Ez volt az első állapot, ez egy tök ideális állapot volt, és utána egy meghatározott céllal eltörte, ami tudatunkban tört el, ez nem tört el valójában, tehát, hogy mi képesek legyünk ezeket a darabokat korrigálni, és végezetül a mi munkánk az olyan, mintha az történne, hogy ezt a fajta tökéletességet, ami az első állapothoz hasonló, visszavezessük az összes törődét, tehát az első és a harmadik állapot, ez nagyon hasonló, csak a harmadik állapotban megsokszorozzuk önmagunkat, a tudatunk erejét, a tudatosságunk erejét, és tudatossá válunk ebben az egész folyamatban, az összes kombinációval, permutációval, amelyik a két részesége között megjelenik, ezzel a legtökéletesebb állapotot hozzuk létre, és megértjük a lényegét annak, hogy a teremtő miért így csinált mindent. Mi volt a fénynek a lényege? Mi volt a dolog lényege, hogy akarja kitölteni a teljes teremtését? És amikor én elérem ezt a szintet, akkor hasonlóvá válok a teremtőhöz. És ennek az elérése tulajdonképpen azt mondja, hogy elérem, felfogom, megértem a teljes teremtést, és ezzel fölé emelkedek ennek a fizikai világnak egy olyan világba, ahol az erők működnek, és a tökéletesség, és a végtelenség. Az öröklét. A tudatosság állandó és független. Tértől és időtől. Oké, kérdés. Mi történik a közös lélekkel, amikor az egész emberiség globális katasztrófába torkolik? Ne aggódjatok erről. Lehet, hogy részben ez megtörténik, de hogy mi nekünk azon kell gondolkodni, hogy tudunk segíteni az emberiségnek. Tehát nekünk akkor kell ezt korrigálni mindent, mielőtt az elkezdődik. Tehát tényszerűen a harmadik állapot a spirituális világban úgy működik, hogy semmi új nincs itt. Az egyetlen dolog, amit nekünk tenni kell, hogy gyorsabban valósítsuk meg ezt, minél gyorsabban valósítsuk meg ezt a korrekciót. Oké. Tehát ez létezik, csak még nem tárult föl. Igen. Tehát akkor még egy kérdés. A kabbalisták, amit elértek, az azt jelenti, hogy akkor többet is érzékeltek világból. Tehát mindazon, amin keresztül mentek, azokon az óriási állapotokon egész addig, amíg teljes egészében ezt a három lépcsős folyamatot feltárták. Én még nyilvánvalóan nem mondhatom, hogy mi mentek keresztül pontosan, mert az őszintjüket én még nem értem el, mondja rab. Oké, de azt kérdezi, ki az, aki többet érzékel? Hát a legjobb példa az én tanárom volt, mondja rab. Az én tanárom az azt érezte, hogy ez a legfontosabb dolog számunkra, hogy az összes elérés valójában az én számra például mondja rabban minden elérés rajta keresztül jön. Ugye Rabasról beszélünk, így van, tehát Bála Szalámnak ő volt a utódja és a követője, tehát a Rabas, gyakorlatilag ő volt az erő, ami keresztül a mai napig megszerzek. Ugyanezt történik veletek, itt nem változik meg semmi, tehát a létra az nem változik. A létrának ki következő fokozatok ők. Azért vagytok az ő fiai. Még egy kérdés. Ádám hogy érte el azokat az erőket, ami mindent kontrollált? Nyilván ő mérte ezt, vagy ezt a tudásban érte el? Tehát mikor Newton felfedezte az Ádám, vagy az almát, vagy a fehér eset, akkor az csak hitte ebben. Mindenek előtt nekünk nem kell hinni semmiben. A kabala egy tudomány, nekünk nem kell elhinni valamit, hanem itt erők működnek, nem csak fizikai erők, hanem valóban a mi világunkban olyan erők működnek, amit képes vagyunk megmérni, új minőséget tudunk megmérni, az adakozásnak a minőséget tudunk megmérni. Ezek a minőségek tulajdonképpen a kezdetől fogva velünk vannak. Csak ahogy tanulunk és adunk előre, ezeket az erőket felfedezzük magunkban, és képes vagyunk használni. És ilyen módon képes vagyunk kutatni a spirituális teret, a spirituális erőket és azok működését. És akkor valóban képesek vagyunk menedzselni, alkalmazni ezeket az erőket. Oké, tehát akkor az embernek nem kell ilyen kérdéseket föltenni, mi mindannyian tanult emberek vagyunk, és minden, ami írva van, ugye a tanak az egy allegorikus leírás, tehát ennek a történetben nincsenek bizonyítékai, hogy a... Nem, hát... Tehát a mi világunk az teljes egészében le van választódva a valódi világról, mondja rab. Tehát tök mindegy, hogy mit mondasz valódinak, vagy nem. Oké, tehát a kabbalisták, mondja Musi, azt látták, amit láttak, és Ádám az látta az erők összefüggését, rab. Én nagyon sok kabbalista forrásban le van írva, tehát a kabbalista kizárólag erőkről beszél, amelyek a világban tevékenyek, és erőkről, amelyek a vágyakon belül érzékeléseket hoznak létre, és ezek az érzékelések megadják az erődnek a minőségét. Tehát ezek az erők ilyen módon mutatják meg a vágyakon belül működésüket a mi számunkra, de ezek mindannyian, minden erő tulajdonképpen egyetlen erő által vannak működtetve. Tehát semmi más nem létezik, csak ezek az erők. Oké, na de amikor ön azt mondta, hogy ők írtak egy könyvet erről. Tehát, hogy van 24 oldalas könyv, valaki csak leírta azt. Nyilván nem komputer írta meg tollal. Na, de honnan lehetünk biztos, hogy ő írta? Nekünk, ja értem, mit kérdezel. Tehát van egy könyv, amit Ábrahám írt, azt se kell elhívni, majd hirtelen. Tehát 3500 évek később azt mondja, hogy ő írta. Ugye Ábrahám már említi ezt a könyvet, és kommentárokat is írta ez a könyvhez. Ugye a Midrás is kommentárja a Raziel Langya könyvét a 6. évszázadban. Tehát az időszámításunk előtt 600-ban, bocsánat. Tehát úgy hallottad szerint, hogy nem kell hinned semmiben. Persze, hogy nem kell hinned semmiben, mondja Rav. Neked azzal a ténnyel kell számolnod, hogy a könyv benned kell, hogy te se töltsön, és kész. A sütás elérés akkor egy igazi elérés, egy valódi öröm, vagy talán ez a legnagyobb öröm, ami az emberiség életében csak lehetséges. Ez az egyik legnagyobb öröm, ami lehetséges, ami az életünkben csak létezhet. Tehát haladunk előre, ez azt jelenti, hogy semmi nagyobb öröm nincs, mint a teremtőnek az ereje. Tehát itt kell éreznünk a különböző vágyainkban azokat a mély formákat, amelyeket önmagunkban nem tudunk elképzelni sem, csak akkor, amikor a saját vágyunk feltárja számunkra. Moszkvai kérdés. Mit jelent az, hogy érezni a tanárt és tanulni tőle? Tehát mit jelent az a tanár illuminációja? Az, hogy állandóan magad előtt tartod azt, amit a tanártól kaptál, az ő lelkével való kapcsolatod megmarad, akkor sem már nem él. És minden, amit tanulsz, ezen a léleken keresztül lép be a te vágyaidba. Tehát, hogy minden tulajdonképpen, amit elérsz, azt az ő segítségevére, de addig, amíg élt az ő életében, amikor pedig meghal, akkor általánosságban van egy folyamat a terjesztésben, minden, amit mi tanulunk, az tulajdonképpen egy-egy kabalistán keresztül ért el hozzánk. Tehát ilyen módon úgy kell feladni önmagunkat, hogy képesek legyünk azt a képet szolgálni, hogy itt ember feletti módon kapjuk meg a felső világ érzékelését a tanár lelkén keresztül. Tehát akkor itt most egy Rav rajzol. Tehát mi tudjuk, hogy van egy létra, amely körülbelül így létezik. Itt van a két oszlop, itt van a fény. Tehát ott van a fény, és ebből a fényből jön az első szint, a második, és mindig van a két rész, az alsó és a felső, minden egyes létre szinten. Tehát ez az első, tehát az egy A szint, meg az egy B szint, ez az első szint. Aztán van a második szint, 2A, 2B. aztán 3A, 3B, és stb. Tehát. De mi is történik itt? Tehát a fény, egy nagyon érdekes dolog történik itt, a fény keresztül hatol az első szinten, csak amikor ez a szint vágyja ezt, akkor ébb a fény. Tehát nyilvánvalóan azt jelenti, hogy senki nem kívánja a fénynek a megnézését, tehát hogyha akarjuk, akkor a fény egyáltalán nem lép be ide, tehát aki meg akarja kapni a fényt azon a szinten, akkor adakozni is akar eznek a fénynek a segítségével. Tehát az egyik nyíl a kapnak a rás, a fény megszerzésének a vágyát jelöli, ez a kék, és a zöld az pedig az, hogy a teremtménynek van egy vágya, hogy adakozzon ezzel a fénnyel. Hogyan tudja ezt megtenni, hogy megjelenítél az adakozás előtt, és mit tud adakozni a teremtőnek? Ehhez azt kell, hogy az alacsonyabb szintet elkezdje kitölteni a magasabb szint. Tehát, hogyha én a második szint felé fordítom a fényeket, az 1B-ből a 2A-ba, és megszerzem a 2A-nak a vágyát, azáltal, hogy itt a fényhelőhöz kapcsolom, akkor én átadom annak a 2A-vágynak a fényt, amit én megszereztem az 1A-ban, és akkor nem magamnak szerzek meg, hanem tulajdonképpen neki szerzek meg. Tehát én nem akarok egyszerűen módon megszerezni, hanem annak érdekében akarok megszerezni, hogy másodnak átadjam. Akkor képesek ezt megszerezni. Tehát a gyakorlatban mi összekapcsolódunk egymás között egy ilyen fajta spirálban, ahol minden egyes pontja a spirálnak azért létezik, hogy a következő lépésnek átadja a fényt. Tehát ezért tulajdonképpen érezhetjük mindannyian azt az erőt, ami tulajdonképpen a fény átadásának az adakozási erét mutatja, és a köztünk lévő kapcsolat valóban a feltétele a köztünk lévő kapcsolatnak és a fény cirkulációjának, és ilyen módon ez a végtelenség növelhető, ez az, hogy nekünk össze kell kapcsolódnunk, és ezért ezeket betartanunk a szeles felobázni önmagad parancsolatát, mert ilyen módon tudjuk hordozni ezt a hatalmas erejű fényt. Aztán eljutunk abba az állapotba, ahol teljes egészében érezhetjük majd a felső fényt, mert a következőnek át akar adni. Így megadjuk a teremtőnek a lehetőséget, hogy bennünk lakozzon. Mert olyan van álló, mint ő. Viktoriától egy kérdés. Mi a különbség az egoizmus és a kapnakarás között? A kapnakarás az egy természeti vágy, egy természetes alapon megtenett vágy, az egoizmus pedig egy állapot, amikor például vágyik az oroszlán arra, hogy megegye a bárányt, nyilvánvalóan, akkor ez egy vágy, ami a kapnakarás vágya, jól akar lakni. Semmi egó nincs benne. Tehát általánosságban tehát így kell megragadnunk tehát ilyen módon kell azt a tényt megszerezni, hogy hogy lehet fölemelkedni a dolgoknak, hogy a mi vágyunk egy természetes vágy legyen, hogy ezt érezzük, hogy ez egy egoista lehetőség. Oké, tehát nekünk akkor örömet kell kapnunk, ez egy törvény. Igen, ez a kapni akarásnak egy fontos eleme, tehát ha én meg akarom kapni annak érdekében ezt a fényt, hogy fölémekedjek a másnak, akkor ez ego. Oké, tehát én vagy a másokért akarok megszerezni fényeket, neked úgy kell érezni magad, hogy tehát az, hogy át akarjuk adni a fényt, az annak a megszerzése nyilvánvalóan nem bűn. Tehát gyenge a mi karakterünk, a jellemünk, kérdezi Raftól egy kievi. Mindenkinek gyenge a jelleme. A teremtővel kapcsolatot fogja megerősíteni. Oké, de a teremtőtől mi soha nem kapunk gonosz. Nem. Nem. Az ember soha nem kell, hogy kérje a gonosz feltárulását a teremtőtől. Nekünk mindig jót kell kérnünk a teremtőtől. Tehát... Tehát nyilvánvalóan a gonosz mindenképpen föltár, ha akarjuk, ha nem, ha adunk el a kabalában. Oké, az előrehaladásunk az előző életünktől mennyiben függ, és mennyire függ az előző életünktől a lelkünk fejlődése. Természetesen nem először vagyunk ebben a bizniszben, amit életnek nevezünk. Ez nehéz elmagyarázni, hogy mit jelent a halál, mit jelent a születés, ezek hogy kapcsolódnak a korrekcióhoz, és hogy kapcsolódik ez a többi emberek életéhez. Tehát, hogy mi voltunk az előző életben, mik vagyunk most, és miért, ez nem egyszerű ábrázolni. A lényeg, hogy egy folyamban vagyunk beágyazva, egy nagyon jól kiszámított folyamatban, ami a korrekciónak a folyamata. A Szocsi csoportból kérdezi valaki, ahol viszonylag jó növekedés van Szocsiban, és van egy kérdésük. Itt vannak. Tehát van egy kérdésük, a Szocsiban az újak kérdezték, hogyan értettem meg igazán pontosan, hogy mit kell tennem a szikrával, és mit nem. Nincs olyan hely, ahol te képes vagy felvágni, és akkor önmagadban a testet felvágni, és csak meglátod a szikrát. Ez egy spitális erő a szikra. Még akkor is, hogyha te húsvér tested, ez bizonyos módon létezik, akkor is ez nagyon nehéz másképp megragadni. Tehát nyilvánvalóan Tehát nekem kell a belső sziket megragadni, és mindig fenn kell tartanom ezt. Igen, ez így van. Ez így van. Oké, tehát ugye a nemzetközi kamarakadémiában kérdezik valaki, hogy mi a különbség Ádám és a Sekina között. Ádám az a mi vágyunk, amit teremtő megteremtett, a Sekina pedig az a fény, ami majd kitölti ezt a vágyat. De Sekinának nevezzük azt a vágyat is, mondja Rav, amelyiket képes az élet fénye kitölteni. Tehát igen, tehát itt van egy kis zavar, mert néha a vágyat is, meg a fényt is nevezzük ennek. Hát gyakran a Sinát vagy Sekinát a Malkutnak nevezzük, amely tökéletesen korrigálódott. A Sohen az, ami kitölti a Sekinát, ugye a Sohen. Kicsit zavarok, Ártyom kérdezi Norvégiából, hogy amikor valakinek olyan volt a nevelése, lehet, most nem értettem. Én nem tudok neked tanácsot adni, hogy neveld a gyerekedet. Neked mindenképpen majd az egyetlen dolog, amit tudsz adni a gyereknek, az egy példa. Tehát nyilvánvalóan nektek tudnotok kell, hogy minden egyes disziplinának hogy kell működnie, és csak is a valódi példákon keresztül tudod megragadni őket, és nincsen büntetés, nincsen jutalom. Tehát általánosságban csak is a saját példákon keresztül lehet valakit tanítani. Oké, ha... amit a tanár mond, az nekem nem tiszta, és nem értek vele egyet, akkor nem kapom meg a fényt abból, amit ő mondott. Nyilvánvalóan neked általában el kell fogadni, amit mond a tanár, de ugyanakkor ellenőrizheted, amit mond neked. Tehát, hogyha te nem értesz egyet valamivel, akkor neked el kell tudod azt az állapothoz, ahol valóban meg tudod ítélni, hogy miről beszél. hiszen senki nem mondja, hogy beújt szemmel fogadj el mindent, és hogy elfogad azt az állapotot, ahol valóban egyet is érthetsz azzal, amit ő már mondott. Ha te negálod, amit mond neked, akkor nem fogsz előadni. Tehát próbáld megérteni, miért mondja. Pável kérdezi, valahonnan hogyan érezhetjük, amikor helyes módon hámozom le tulajdonképpen az egómat a teremtő előtt. Ha valójában te magasabbnak kérdezed meg a barátaidat, akkor akkor ne, a barátodnak nyilvánvalóan mindig kérhetsz, és a teremtő végre fogja hajtani, hogyha leereszkedsz arra szint, hogy kérje barátodnak. A spiritás világban a lélek hogyan ad születés egy másik léleknek? De valójában mi nem adunk életet egy másiknak, tehát itt semmi újat nem teremtő, még egyszer mondjam, mi a feltételeknek megfelelően megteremtjük az egyébként kész állapotot önmagunk számára elérhető módon, tehát a dolgok megjelenése tűnik nekünk teremtésnek, olyan dolgok, amik valójában már régeségen léteznek. Tehát az erők már régeségen léteznek, amelyek engedelmeskednek nekünk, ahogy a teremtő helyébe lépünk. Tehát ilyen módon mi valójában a nők és a férfiak valójában a saját fejlődésünk keresztül látszólag egy új összekapcsolódó, egy új életet hoznak létre, de valójában csak életre hívják azt, ami már régeségen létezett. Oké, a feltételek azok érthetőek, de itt valami új van a számunkra, ugye, amikor két vágy egyesül, akkor egy harmadik vágy, az egy új, nem? A ti számotokra igen. Tehát a férj és a feleség, és senkinek köztük, ugye, ezt azért tudjuk. Tehát a teremtőnek az ereje jelenik meg, azt hozza létre a gyermeknek a lelkét, és ez emeli fel a nő és a férfi részből összekapcsolva őket, az új minőségeket. De itt nem új spiritásokat jelennek meg, hanem tulajdonképpen a következő szintre emelik egy adott vágynak a fejlődését. Oké, na de ez szándékosan van így megteremtve. Nagyon nehéz ezt, hogy ne lesen ezt könnyen elmagyarázni. Persze. Hát itt olyan erőkről kell beszélünk, amelyek nektek még nem valóságosak. Na de később azért ez mindenkinek tisztában válik. Így van, mert meg fogjátok látni, hogy ez természetes érzés, és valóban na de az ember, amikor a lélekről beszélünk, tehát nyilvánvalóan ez az életnek a forrása, a lényege. Tehát ebben az állapotban vagyunk, mi ebben az állapotban, ezen a téren létezünk. Tehát ez egy végtelen erejű létezés. Oké, tehát nem tudjuk azt, hogy az ember állandóan efelé, nem. Nagyon közel van az a pont, amikor feltárul ennek az egész korrekciónak a lényege. Tehát tulajdonképpen előre kell haladni most. Kérdés, mit a megszorítás, a személyes lélek megszorítása mit jelent, és hogyan tudja az ember a saját egyéni életén keresztül a közösségi lelket megvalósítani. A mi fejlődésünk, mondja Rav, azon az irányban halad, hogy valóban a kölcsönös lelket szolgáljuk az egyéni létezésünkkel. Tehát ha veszitek a nőket és a férfiakat, és meg lehetek összekapcsolni, akkor a mi állapotaink azok mindig egy közös képet adnak a Ádámnak a lelkéről, és soha nem egy töredezett egyéni képet. Nincs más mód. Tehát meg kell, hogy értsük, hogy tehát hogyan lehet ezeket az állapotokat egymás után megragadni, lemérni és összekapcsolni. És a tanár az, aki ezért felelős, hogy ezt a képet előbb meglássa, mint a tanítványok. Mit kell tennünk annak érdekében, hogy megváltoztassuk a spirituális szintünket, plusz egyel, és szorosabban kapcsolódjunk más lelkekkel. Tehát, hogy előre haladjunk, Rav. Ez teljes egészében, ez a kiterjedés, ez csak is a korrekció mentén haladhat, ez pedig a kapcsolat megerősítésével érhető el. Tibiriszövő kérdezi valaki, hogyan tudunk a tanár földi személyiségből mintát meríteni? Ja, ez lényegtelen. Néha a kabbalisták elviseletlen emberek voltak, tehát tőlem nem értek semmilyen mintát az én személyiségemből, az én életemből, mert nem látjátok, amit látnotok kell. Tehát, ha azt gondoljátok, hogy a kabalát is a következetességen keresztül tanuljátok tőlem. A következetesség, amit át akarok adni nektek, de az hogy én személyesen mi mentem keresztül, azt nem értetek meg. Itt van Grúzia. Nagyon sok barát néz bennünket otthonról. Igen, igen, látom. Megint, tehát mindenkire megvan a saját missziója, a saját korrekciójában a Földön. A kabbalisták magukra vonták ezeket a missziókat más embereknek a karakterét, és nem, ez lehetetlen. Hát hogy tudnám én valakinek elvenni a sorsát, hogy tudnék én korrigálni valakit önmaga helyett? Nekem megvan a saját minőségem, a kromoszomákonkat kaptam, én csak magamat tudom korrigálni, nem tudok senki más korrigálni, nem is akarok. Van néhány bejelentésünk, én szeretném ezeket felolvasni. Tehát Moszkvában mindenkit hívnak egy bevezető leckésorozatra, a valóság kulcsa, mindegyiköteket hívjuk, hogy közel laktok, ez egy fizikai kurzus, ami Nikolajevben fog kezdődni szeptemberben. Megint mindenkit hívunk, aki közel lakik, és szeptember 22-én pedig egy új, intenzív kurzus kezdődik a Zohár könyvéről. A Zohár könyvéről. Tehát ez a legfontosabb eseménye az évnek, hamarosan jön. Novemberben. És így egyetlen esemény, egy virtuális kongresszus lesz, amely október 22-23-án lesz majd. Az összes centrumban, az egész világon egyszerre lesznek ott a tanítványok. Ezek fizikai gyülekezetek különböző helyeken, mégis virtuális kongresszusok, ezek el tudnám mondani erről valamit, Rav. Én azt tanácsolom, hogy bárhol vagytok, vegyetek részt ezen, kapcsolódjatok ez a kongresszushoz, függetlenül attól, hogy melyik városban éltek. Itt vannak a csoportok. Tehát gyűjjünk össze együtt, mondja Rav, minden centrumban, és csináljuk egy nagy virtuális kapcsolatot, és akik már tanulnak velünk, és kapcsolódnak. Van egy weboldalunk, mondja Boris, ott van az összes centrumnak a címe, a leckék, és minden más. Oké, tehát minden anyagot ott megtaláltok, mondja Rav. Az összes időpontot, a leckék idejét, tehát a teljes menetrendjét ennek, nyilvánvalóan a cél, a kapcsolat, a felső fénynek a megszerzése, és mi más mondhatnék, mondja Rav. Tehát elmagyarázhatnánk, mit jelent az, hogy a lélek hall? A lélek hallása mi ez? Szoktuk ezt mondani, hogy az én lelkem hallja a hívást. Ezek orosz kifejeződések, nyilvánvalóan tárjuk fel, hogy mi a lélek. A lélek az a bennünk lévő része a teremtőnek, az alkotás minőségének, a szeretetnek, a kapcsolatnak, amely köztünk van és bennünk van. És ez a lélek, és ez hallja meg a többiek hívását, és a teremtő hívását. Viktor kérdezi, mi ez a rész, amit az a lélek maga foglal, 10 részt tartalmaz minden ilyen lélek, a 10 sfírát, amelyet tett 10-es közöttől tartozik, és fokozatosan minden más 10 elemhez kapcsolódik, és ilyen módon köztetek feltárgy hatalmas erőt, amelyet teremtőnek nevezünk. Közben integetett a csillagjegyeknek egy kicsit, ott tél van, lehet látni. Én szeretem őket, mondjam, nagyon. Toronto is egy nagy erővel van jelen. Köszönöm, barátaim, hogy itt vagytok velünk, és leckére-leckére haladjunk előre, legyünk készen, írjatok meg nekem, amit akartok, és mi felkészülünk a nagy virtuális kongresszusra, és én szeretném tudni, hogy mi történik, hogy képesek legyünk az összes dolgotokat beteljesíteni, mindegyiköteket ölellek, és viszont látásra a következő héten, és akkor feltárjuk együtt a felső világot. Viszlát!